Az a bibliai szakasz, amit mára kaptunk, a Lukács evangéliuma 12. részében olvasható, a 22. verstől olvasom Isten igéjét. A tanítványaihoz pedig így szólt: ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hullókat, nem vetnek és nem aratnak. Nincsen kamrájuk, sem csűrük. Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? De aggodásával ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is. Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek. Nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitőek. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok, mert ilyesmikért a világ pogányai törik magukat, a ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne féte kicsinnyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. A mindenek előtt a szokásunkhoz, vagy a szokásomnak hoz híven, hadd illeszem bele ezt az ige szakaszt a szöveg környezetébe. A bolond gazdagról szóló példázat hangzik el ezelőtt az ige szakasz előtt. Ezért érthető, ezért mondom nektek a szöveg összefüggésben. És a valódi kincs keresése követi Jézusnak ezeket a mondatait, legalábbis Lukács evangélista szerkesztői gondolása szerint. Egyes kommentárok szerint az evangéliumi idealizmus látványos megjelenése ez a pár mondat, és majd egy kicsit később érthetővé is válik, hogy miért írják ezt a kommentárok. És ha őszinték vagyunk, és egyre mélyebbre hatolunk ennek az igének a megértésében, akkor egyet kell értenünk ezekkel a kommentárokkal, hiszen az, hogy ne aggódjak azért, hogy mit hiszem, mibe öltözöm, és egyáltalán ne aggódjak, az egy szinte teljesíthetetlen elvárás. Mindig elmondom, hogy Budaörsről jövök legtöbbször ide, és éppen ma, ugye mindig másképp kell ugyanarról az ige szakaszról beszélnem egy kicsit, és éppen ma úgy végigvettük, hogy reggeltől kezdve estig, és a gyerekkortól elkezdve az időskorig mi mindenért aggódik az ember. Jól vagy rosszul, feleslegesen vagy jogosan, de aggódik. Felszínesen olvasva, mintha, elnézést, aki nem ismeri, szerintem többen ismeritek ezt az éneket, a Don't Worry, Be Happy című slágert, amit én nagyon szívesen hallgatok útban hazafelé, egy hosszabb úton, a ritmusa miatt, de nem gondolom, hogy a keresztény etika alapját képezné. És ha felszínesen olvassuk ezeket az ige szakaszokat, akkor egy ilyen Don't Worry, Be Happy, ne aggódj, légy boldog, hát életérzést sugallhat, pedig nem az sugall. Az evangélista szembeállítja a tanítvány magatartását a világi javak tekintetében, azzannak a magatartásával, aki nem ismeri Istent. Alapvetően az emberi élethez nélkülözhetetlen anyagi szükségletek tekintetében, mintha ketté osztaná a világot, hogy viselkedik az, aki Istenre támaszkodik, és hogy viselkedik az, aki a maga erőforrásain kívül nem ismer más erőforrásokat. És érezhető, hogy mindkét irányba túloz. Mert hát én nem ismerek olyan tanítványt, akire így vagy úgy az aggódás ne lenne jellemző, vagy ha nem is jellemző, legalább megtalálható. És nem gondolom, hogy most fogalmazzuk így, a világi emberek a azok minden tekintetben aggódóbbak lennének, mint a keresztények. Azt érezzük, hogy itt az evangélista, Jézus szavait idézve, mindkét irányban túloz, és éppen ezért a Szentírásnak ezt a helyét sok joggal tekinthetjük egy ige hirdetői mondásnak, és nem tekinthetjük a keresztény etika alapvető megállapításának. De, mint Jézus ige hirdetése, álljunk vele szóba. Hiszen tudjuk, hogy miután mondta el. Egy prédikáció részletével állunk itt szembe, és így vegyük szemügyre. Három buzdítás is tartalmaz ez az igazszakasz, és végül egy függelék is található, és minél mélyebben gondolkodtam ezen az igén, azt is gondolom, hogy egy ellentétpár fogalmazható meg, ami így hangzik, hogy ne, hanem. Ne csináld ezt, hanem csináld azt. Mit ne csináljunk, és mit csináljunk. Az első két felszólításban az aggodalmaskodás elleni felszólítás van, és az itt szereplő görög ige, a merimnao, annyit jelent, mint aggodalmaskodni, gondoskodni, fáradozni. Talán nem azt mondja ez az ige szakasz, hogy ne törődj a világi javakkal, hanem sokkal inkább az, hogy törődj, figyelj oda, de aggodalom és gyötrődés nélkül. Mert ha aggódunk, akkor a dolgok másodlagos jellegéért aggódunk, nem pedig azért az elsődleges jellegéért, ami maga az élet. Ezt egy kicsit bővebben majd ki fogom fejteni. Mintha azt mondanánk, hogy az, aki az életet megalkotta, az élet ura, a Teremtő Isten, akinek gondja volt arra, hogy a mi életünk egyáltalán létrejöjjön, hogy megszülessünk, annak mintha nem lenne gondja mindarra, ami az életünk fenntartásához szükséges. Ez az aggodalmaskodástól való óvásnak a lényege. Erik Fromm a 20. században egyébként zseniálisan megfogalmazza ezt, mindenféle vallási, ő egy freudomarxista gondolkodó volt. Van egy könyve, birtokolni vagy létezni, és gyakorlatilag ugyanezt fogalmazza meg azzal, amikor azt mondja, hogy ez az élet nagy kérdés, hogy birtokolni akarok, és ez a 20. században egyre aktuálisabb kérdés, minél többet, vagy az életnek egy speciális szeletéből minél többet, vagy részt veszek a létezés nagy játékában. Én már így fogalmaztam ezt meg magamnak, hogy és nem csak a hatásosság kedvéért, hogy részt veszek-e a létezés nagy meglepetés partiában, vagy pedig azzal töltöm el az életemet, hogy aggódom azon, hogy mit birtoklok, és mit nem birtoklok. Mert a létezés, az emberi létezés, az egy nagy meglepetés parti. Minél többet élünk, annál inkább tudjuk ezt. Ez az ige szakasz az állatok és a növények világára irányítja a figyelmünket. Mi itt a városi rengetegben ritkán gondolunk arra, hogy a bennünket körülvévő növény és állatvilág az milyen spontán, milyen természetes módon, aggodalom nélkül létezik. A városi lét bizonyos értelemben bezár önmagunkba. És ha már csak egy kicsi zöld van a környezetünkbe, és az ablakunk nem a másik ablakára, vagy egy tűzfalra néz, akkor már is közelebb jutunk a teremtettségnek ahhoz a nagy titkához, hogy a létezésnek ahhoz a nagy titkához, hogy Isten gondoskodik a létezőkről. Úgy elképzeltem ezt a jelenetet, Jézus ugye ritkán prédikál zsinagógákba, általában szabadtéren, hogy épp egy holló repült el arra, és azt mondta, hogy hát nézzétek a hollókat. Vagy kint a mezőn a mezei liliomok között járkált, és azt mondta, hogy nézzétek a liliomokat. A szemléltető oktatás szinte kéznél volt, és azt mondta, hogy nézzétek, a holló nem fáradozik, és mégis megkapja az eledelét. És a lilium, nem dizájner tervezi. És mégis Salamon minden dicsőségében sem öltözhet úgy, öltözik úgy, mint ő egy. Persze megáll ez a hasonlat. Igaz-e ez a hasonlat? Hiszen az embernek más helye, szerepe és felelőssége van a teremtett világnak, mint a teremtettség összes többi tagjának. Nincs egy tévedés, amikor az emberi aggodalmat és az emberi felelősséget összekeverjük azzal, hogy Isten a teremtett világról gondolkodik, hiszen a Szentírás alapján azt kell, hogy mondjuk, hogy az embernek kitüntetett szerepe, felelőssége és mozgástere van a teremtmények közül. De mielőtt ide elmennénk, egy kicsit egy képzeletbeli játékra hívlak benneteket. Én néha arra gondolok, hogy hány virág nyílik most az erdő, a világ különböző erdőiben. Most talán már az ibolya is. Az őserdőkben milyen gyönyörű virágok nyílhatnak. Senki nem látja őket Isten szemén kívül. Hány elefánt őrzi most a kis elefánt bébiét? Biztos hatással volt rám, hogy nemrég megláttam egy természetfilmet, ahol láttam, hogy az elefánt csorda hogy őrzi a ragadozóktól a kis elefántjait. Hány delfin ugrálhat ki a tengerből? Csak ebben a pillanatban. A természet hány számtalan szépsége és csodája van pusztán önmagában, a létezés jogán, és Isten jó tesztése és gondviselése nyomán. És textusunk logikája szerint miért gondoljuk azt, hogyha ezek a teremtmények Isten gondoskodása folytán létezhetnek, akkor rólunk, mint Isten kitüntetett teremtményeiről, Istennek ránk, mint Isten kitüntetett teremtményeire ne lenne gondja. De hallom a másik hangot is, és bennem is megfogalmazódik a másik hang is, a szép-szép, de naponta több ezer ember hal éhen. És ebben az országban is több ezeren éheznek naponta, több ezer gyerek nem kap ételt naponta. Miért tekinthetem én magam az isteni gondviselés kitüntetett eszközének, ha eközben látnom kell, hogy mintha Isten másokról megfeledkezne? És erre ez az ige szakasz nem ad választ. Kicsit később választ ad, de nem ad választ. Ugyanakkor pedig nem ment fel az alól, hogy az aggodalmaskodásommal kilépek az Isten világkormányzó atyai hatalmával a teremtettségről és a teremtett emberről gondoskodó hit aktusából. Valahogy ezt az ige szakaszt ebben a feszültségben lehet értelmezni. Nem ad választ és nem ment fel. Hát akkor mit tesz velünk? Ha azt a környezetet nézzük, ahol Jézusnak ezek a szavai elhangoznak, akkor azt látjuk, hogy a mindennapi létfenntartásért küzdő emberek között mondja el. Akik Jézust hallgatják, azok közül, hát kevés ember volt, akinek ne lett volna gondja, nem a holnapi nap betevő falatja, hanem a mai nap betevő falata. Talán másért aggódtak, mint mi. Azt gondolom, hogy itt senki nincs, vagy remélem, hogy senki nincs közöttünk, akinek az lenne a gondja, hogy ma mit fog étkezni. De aggódtak. A mi aggodalmaink talán másképp fogalmazódhatnak meg, de igazából az, akik Jézust hallgatták, és mi, akik hallgatjuk az ő igéjét, bizonyos tekintetben nem is állunk olyan messze egymástól. De ez az ige szakasz nem csak azt mondja, hogy ne aggódj, hogy a saját szükségleteidet nézd újra és újra Isten teremtő atyai gondoskodásán keresztül. hanem azt is mondja, hogy az aggódás helyett mit csináljak. Azt mondja, hogy hanem keressétek Isten országát. És ráadásul minden megadatik neki. Ugyanezt megfogalmazza Máté is másképp, meg Lukács is másképp, ráadásul az Isten országán egy kicsit. Az Isten országának Máté is egy kicsit más aspektusát mutatja meg, meg Lukács is egy kicsit más aspektusát mutatja meg. Lukácsnál, ugye Lukács a szegények evangélistája. Úgy szokták mondani, van is egy ilyen könyv, hogy Lukács a szegények evangéliuma. Tényleg, nagyon sok, Jézusnak nagyon sok olyan példázata, története szerepel itt, a szegényekről és a nőkről, ami más evangéliumokban nem szerepel. És ő az Isten országának a gondolatát mindig összekapcsolja az igazságosságnak a gondolatával. Ami nála nem annyira az igazálétel kapcsolódik össze, tehát egy belső igazsággal kapcsolódik össze, megigazolással kapcsolódik össze, hanem a külső világban való forgolódásunkkal. Nagyon leegyszerűsítve, mintha Isten országát keresni, azt jelenteni, hogy odafordulni a mellettem élő, és itt most a keresztény közösségre gondol, a tanítványi közösségre, de meggyőződésem szerint, illetve ahogy az Isten országát értelmezni tudjuk, a szélesebb, tágabb körre is, azt mondja, hogy ne aggódj a magad szükségleteidért, de fordulj oda a másik szükségletei felé. Keresni az Isten országát, és az Isten országának az igazságosságát, és az azt is jelenti, hogy meglátom a másik szükségleteit. Az Isten országának a megvalósulása egy adott történelmi szituációban, és mindig a történelemben valósul meg, az nem egy földön megtalálható paradicsom, mi állapot elérése, ahol don't worry, be happy, nincsenek ellentmondások, nincsenek feszültségek, mindenki szeret mindenkit, nincsenek problémák. Az Isten országa nem ilyen. Én személy szerint kicsit nehezen tanultam meg ezt, de talán már megtanultam. Az Isten országának a közössége, az a közösség, ahol miközben minden tőlem terhetőt megteszek, a magam szükségletei kielégítésére, tehát dolgozom. Aközben nem aggódom a magam szükségleteiért, hanem odafordulok a másik szükséglete felé. Jobb hián, ezer bajom van a Maszló piramissal, mindig egyre több bajom van a Maszló piramisra, de jobb hián most gondoljuk a Maszló piramisra. Milyen az a szükséglet piramis, aminek az alján ott van a másik fizikai, biológiai szükséglete. Az követi a biztonságérzet, a szeretet és elfogadás szükséglet, az önbecsülés és önmegvalósítás szükséglete. És lelki gondozói könyvekben egyre jobban hangsúlyozzák, hogy ott van az ember nem elhanyagolható spirituális szükséglete is. Én egyre inkább azt gondolom, hogy ez nem egy piramis szükséglet, hanem egy olyan szükséglet halmaz, ami minden emberben egyaránt ott van, csak amíg a fizikai szükségletemről kell gondoskodni, addig nincs lehetőségem a többi szükségletem kielégítésére. Az Isten országának a keresése az nem egyszerűen szociális munka. Bár az is van benne. Hanem annak a szüntelen keresése, hogy a másikat milyen szükséglete megvalósulásában segíthetem. Nem megfeledkezve arról, hogy nem segítem őt annak a szükségletének a betöltésében, amiért ő felelős, és amiért ő tehet. Nekem, aki szorványlelki gondozást is végzem, nagyon sok személyes küzdelmem van ebben a tekintetben, hogy hogyan és miként segítek másokat. Gondoskodj a magad szükségleteiről, minden szinten. És ezeknek a megvalósulását rakd Isten kezébe. De fordulj oda a másik szükségletei felé. Bölcsen és arányosan. Hogy építeni tudj, itt és most, ebben a történelmi valóságban, az Isten országát. Ilyen egyszerű? Én azt gondolom, hogy ez nagyon bonyolult. Ennek a megvalósulása. De erre hív bennünket az evangélium, és erre hív bennünket Jézus. Nekem sajátságos, hogy bőti időszakban került sor erre az igére, és lehet, hogy mi a magunk szükségleteiben bizonyos fajta bőjtöt vezethetünk be. Ki ott, ahol erre lehetősége van, vagy szeme nyílik rá. És a bőjt azt is jelentheti, hogy odafordulok a másik, talán az enyémtől eltérő másfajta szükséglete felé, és azt meglátom, és megpróbálom betölteni, miközben törekszem arra is, hogy ő maga is képes legyen a saját szükségleteit meglátni és betölteni. Álljunk fel és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, olyan sokszor elhanyagoljuk a magunk szükségleteit abban a naív hitben, hogy te úgyis mindig gondoskodsz róla, vagy aggódunk hitetlenül, mert nem hisszük el, hogy az önmagunkért való küzdelembe te beszállsz. Vagy olyan sokszor betöltjük a másik szükségleteit, és elhanyagoljuk a magunkét. De olyan sokszor nem is látjuk meg a másik szükségletét. Vagy nem látjuk meg azt, ami a valódi szükséglete. Olyan egyszerű elmondani, hogy magad helyett fordulj a másikhoz, másik irányába. De annyi bölcsességre van szükségünk, és annyi alázatra, hogy ezt úgy tudjuk megtenni, hogy az tényleg a másik javára történjen. Egyen-egyenként adj meg így bennünket. Hadd legyünk olyan emberek, és hadd legyünk olyan közösség, amelyik hisz neked abban, hogy be tudod tölteni a szükségleteinket, és bölcsen oda tud állni a másik szükségletei mellé. Amen.